Insta 360, egy kínai márka a csúcson? Ezzel kapcsolatos trendriadó.
Kiölni a cégből az innovációt a home office.
Könyvajánló a menedzsment mítoszai. Sziasztok! Ahogy láthatjátok, még mindig ketten vagyunk, Donát még nincs itt, de ettől még szerintem hozzuk azt a színvonalat, amit megszokhattatok a hírszemlébe, főleg ugye a hírek miatt, mert szerintem ismét izgalmas hírekkel készültünk, illetve ugye a könyvajánló is jön. Ez a Management Mítoszai könyv, ezt mindenképp ajánlani fogom, hogy jól olvassátok el, mondjuk azért szerepel a könyvajánlóba, de azért is, mert főleg cégvezetőknek tök hasznos szituációkat dolgoz fel, de majd erről úgy is beszélünk. Ma még azért lesz jó témák, ahogy hallhattátok a bevezetőbe, az intróba, és szerintem lehet, hogy egyből vágjunk is vele, és kezdjük az egyik egyébként szerintem legfontosabbal, hogy több milliárd forintot csaltak ki magyar cégektől tavaly, illetve hát szerintem mondhatom azt, hogy az elmúlt években folyamatosan. Az ITU legfrissebb felmérése alapján a 35. helyen állunk a Global Cyber Security Indexben. Egyébként egy elég jó hely, de te is érzékelheted, hogy nap mint nap próbálkoznak a csalók. Magyar cégek tavaly csak zsaroló vírusok mögött álló bűnözőknek több milliárd forintot fizettek ki. A támadások több mint 78%-át nem tudták időben megállítani. Tehát ez azt jelenti, hogy onnantól fogva vagy zsarolás, vagy bármi történt, hogy fizetni kell, vagy ugye kicsalták a pénzt más úton. Egy korábbi másik felmérés alapján a váltságdíjat globálisan a szervezetek 46%-a, Magyarországon 59%-a fizetett. Tehát a rendszereteket elfoglalják, vagy technológiai dolgokat, tehát digitális dolgot, felhőt, szervert, bármit, és akkor azt mondják, hogy fizess ekkora összeget, és akkor felszabadítják, értelemszerűen azért nagy halakra mennek, akik képesek kifizetni. Tehát most nagy cégekről van szó, kis cégeknél majd mindjárt mondom, hogy milyen csalások vannak, és általában a zsarolók sikerrel járnak. 2022-ben például két magyar vállalatnál kellett így fizetni egyenként 5 millió dollárt, 1,7 milliárd forintot, ez durva. Igen.
És ez brutál.
Igen. De legalább amúgy a zsarolók legalább feloldják a rendszert, tehát utána azért tehát annyira azért jók, hogy azért tényleg szerintem munkavállalók élete múlik, szóval, hogy igen. Na, de nem akarom védeni őket. A cégek sok ponton sebezhetőek, gondoljunk csak bele, hogy mennyien dolgoznak home office-ban, és nincs megfelelő biztonsági protokoll a cégek részéről. De ha csak a KKV szintjén remegyünk, akkor megsokasodtak a hirdetési fiók feltörések. Itt most egy kisebb KKV esetén ugye az lehet, hogy a fiókját feltörik, hirdetnek, és ugye a bankkártyája úgy van összekötve, hogy mondjuk a teljes pénzt akár le tudják vonni, akár egy nap alatt. Bár azért van benne védelem a Facebook oldaláról, tehát nem olyan könnyű napi 100 000-et elkölteni például. A szerver feltörések vannak, ehhez kapcsolódó zsarolások. Korábbi években beszámoltunk a Unix autó feltöréséről, amikor feltörték a szervereiket, és több hétig nem működtek a weboldalak, a rendelések, a webshop rendelések. Nekik újra kellett építeni az egész szervert, és az egész rendszert újjáépíteni, ha jól tudom, nem fizettek a zsarolóknak. Írtunk a Minneren az e-mail levelezésbe ékelődő utalásos csalásról, ez is egy nagyon durva, képzeld el, Eszter, ez úgy működik, hogy van egy ügyfél, mondjuk hozok egy Minneres példát. Van egy vállalkozás, akiről tudni, hogy a Minneren szponzor. Uh-huh. Feltörik az ő e-mailjét, és úgy ékelődnek be az e-mail levelezésbe, hogy feltörték már az e-mail rendszert, belépnek, és válaszlevélben küldenek számlát. Mondjuk tétezzük fel, itt van az iLogistics szponzor, feltörik az ő e-mail levelezésüket, és akár még ki is törlik azt, amiben én küldtem a számlát, és küldenek egy e-mailben, hogy itt a jó számla, és akkor ha az adott cégnél nem ellenőrzik, hogy de figyelj, én például ellenőrzni szoktam, hogy hogy ha változott-e a számla. Ha erre ugye nincs meg a megfelelő protokoll, akkor elutalják a pénzt. És így volt olyan magyar cég, ilyen útépítő cég, ahol ilyen, hiszem, 1 milliárd forintot utaltak így el. De volt olyan nagy pénzügyi cég vezetője, pénzügyi intézmény, pénzügyi igazgatója, aki elutalt, ilyen európai cégről van szó, szintén több millió eurót. Igen.
Úristen.
Ugye? Igen. Érkezett a számla, kifizette.
Nagyon durva. Ez a hackeres dolog, ez tök ijesztő, mert amúgy így hiányzik a tudásom, hogy egyáltalán ezt hogy lehet megelőzni, vagy mit tud tenni egy cég, vagy egyáltalán a rendőrség mit tud csinálni egy ilyen esetben. Remélem, hogy valamit azért tudnak, de amit én is észreveszek, hogy nem csak a cégektől, de nagyon-nagyon megnőtt így az átlagembereket célzó ilyen átveréseknek a száma is, hogy most már kb. Havonta kapok ilyen SMS-t, hogy nem tudom, a vámon megakadt a cuccom, meg jön a DPD, meg a nem tudom, milyen mindenféle hülyeséggel próbálkoznak, meg nagyon-nagyon sok Facebook csoportban látom, a Minnerben is, Minner Extra-ban is van, szerencsére kevesebb, de hogy nagyon sokan raknak be, hogy úristen, ez micsoda, ez csalás, ez most én, amikor tudod, Facebookon bejelölik az oldaladat ilyen nagyon kamuszagú dologgal, hogy üzenetet írnak, vagy ilyesmi, szóval, hogy rengeteg, és ez annyira elképesztő, hogy hogy most tényleg több van, hogy mi történt, hogy az emberek egyre elkeseredettebbek, és egyre több a csaló?
Igen. Illetve hát kihasználják a csalók, hogy a legtöbb, tehát inkább úgy fogalmazik, az átlag ember, az hülye a digitalizációhoz, vagy ez hülye hangzik, tehát inkább finoman megfogalmazva, ugye nem néznek utána. Tehát, hogy ez olyan, hogy használsz digitális cuccokat, és kihagyod azt a részét, hogy felmérni ennek a kockázatát, és bizony áldozatául esnek könnyedén a csalóknak, mert azért ők meg lehet, hogy egyre ügyesebbek. Ami nagyon érdekes, például sokan mondják, hogy miért dőltek be ennek, amikor mondjuk magyartalanul fogalmaznak. Azért, mert ez meg a másik oldal, hogy felületesen olvasunk, mert ennyire gyors a világunk, és átfutott csak, ja, jó, ez az, rákattintok, aztán már ott vagy egy álposta oldalon, egy álbankszámla oldalon.
És amúgy simán bele lehet esni egyébként, persze figyelmesnek kell lenni, igen, de hogy nem feltétlenül buta az, aki beleesik, mert igazándiból inkább az van, hogy a bűnözők hatékonyabban digitalizálódnak, mint az emberek, mert vannak, ami ugyanúgy egy telefonos átverésnél is működik, ugyanazt tudják online is átvinni, ez a sürgetés, az, hogy ilyen veszélyérzetet kelt benned, meg ilyesmi, szóval ez nem csak az emberi butaság, hanem a figyelmetlenség, meg az is, hogy a pszichológiai trükkök hatnak ránk.
Hát igen, most ugye, amit érdekes, hogy még olyan csás, hiába van kétfaktoros azonosítás, meg minden például hirdetési fióknál, a Facebook hirdetési fiók, ami KKV-kat érintés, erre jó figyelni. Figyelni kell, hogy hol adsz fel hirdetéseket. Tehát például nyílt wifi-n keresztül nem. Tehát, hogy tételezzük fel, beülsz a Starbucksba, vagy egy másik kávézóba, és ott nem állítunk hirdetést, tehát hogy kérlek, ezt fogadjátok meg, és még az is érdekes, hogy attól még lelophatják a csalók a úgynevezett sessionöket, mert nem úgy jelentkeznek, tehát azt gondolod, hogy bejelentkeztél, és akkor onnantól más nem tudja azt használni, olyan kódokat használnak már a linkekbe, meg sütiket, olyanokat használnak a rendszerek, hogy azzal tárolják el, hogy te be vagy lépve. És ő lemásolja, leklónozza úgymond a böngésződet, alapállapotba, és ő úgy lép be a Facebookodba, mintha te lennél. És ez például ilyen nyílt wifi-ken keresztül, vagy akár persze egy e-maillel is meg tudja szerezni, hogyha úgy rosszul kattintasz. De sokszor például egyébként ezek a nyílt wifi-k az érdekesek. Facebookon én mindig azt javaslom, hogy csak ugyanott, ugyanazokon a helyeken, megbízható wifi-n keresztül kezeld a hirdetéseidet. Én általában például csak itt kezelem a hirdetéseket a Minnernél, és hogy arra is figyelek, hogy ezen kívül is, mert egyébként a Facebook miatt is, csak mondjuk még ezen kívül két helyen, de kávézóba soha. Tehát, hogy maximum mobil applikációba, ami azért aránylag nehezebb, nehezebb onnan ellőni bármit, tehát hogy ha hirdetéseket kell csinálni, akkor például ez. És akkor van persze a kétfaktoros azonosítás, írtam a home office-t, ezekre érdemes figyelni, ott vannak a sok felhőszolgáltatás, és igen, nagyon könnyen el lehet őket érni. Ki, hogyan, miért fér hozzá azokhoz az adatokhoz, ezekre fel kell készülni, de erre ugye nehéz, meg nincsenek minták. Vagy például emlékszem, mennyit szórakoztam a biztonsági mentéssel, meg volt mindennél a minden előny előfizetésnél, hogy legyenek klónok, klónoldalak, hogy ezeket így vissza tudjuk akár állítani egy kattintással, és még mindig félek. Úgyhogy, mert hogy folyamatosan működjön meg, már arra készülök, hogy ott lesz több ezer előfizető. A minden előny előfizetés ugye az egy, erről ma még lesz szó, úgyhogy nem is mondom, hogy miért érdemes ezt előfizetni rá, de én mindenkit ösztönzök, hogy miner.hu/elony, ugye, vagy miner.hu/előfizetés, és akkor, de a miner.hu-n is ott van kis sárga gomba menüpont, vagy a menüben, érdemes megnézni. Szerintem menjünk erről tovább, és ha már home office, akkor jöjjön ez a home office-os téma.
Én egy másik érvet hozok talán a home office ellen, majd meglátjuk, nem csak a kiberbiztonságot. A Nature tudományos folyóiratban jelent meg 2023. novemberben egy új tanulmány, amiben a kutatók 20 millió tudományos felfedezést és 4 millió szabadalombejelentést vizsgáltak meg az elmúlt fél évszázadból, és azt keresték, hogy van-e összefüggés a csapatok teljesítménye és a távmunka között. És az derült ki, hogy a személyes együttműködés, tehát az in-office meló, az több tudományos áttörést eredményezett. Sőt, egyébként minél távolabb voltak egymástól földrajzilag a csapattagok, annál kisebb eséllyel értek el ilyen nagyon úttörő eredményeket a területükön. Az ugyanabban a városban működő csapatok 22%-kal nagyobb valószínűséggel hoztak létre innovatív szabadalmakat, mint azok, amik akár több száz mérföldre vagy annál jobb távolságra dolgoztak egymástól, és ugye a közeliek, az egyvárosban lévők 27%-kal nagyobb valószínűséggel publikáltak pionír kutatásokat. És a megvizsgált tudományos kutatócsapatok közül azok, akik személyesen dolgoztak együtt, és ugye több áttörést is értek el, ők többet vettek, tehát az egész csapat részt vett, még a kutatásnak az elején, a tervezéskor, az ilyen úgynevezett ötletelős big picture időszakban mind többen ott voltak, és beszélgettek, stb., és úgy arra a következtetésre jutott ez a kutatás, hogy ez a tervezgetős kezdeti időszak, amikor a kollaboráció személyesen történik, olyankor van több ilyen innovatív, spontán ötlet, és a személyes interakciókból, és hogy valójában az ilyen water cooler beszélgetések, tehát az ilyen vízadagoló, meg a kávéfőző melletti beszélgetések azok, amik főleg egy ilyen hosszabb projektnek a kezdetén nagyon fontosak, és ez segíti az innovációt. És ezzel szemben azok a csapatok, akik távmunkába dolgoztak, és mégis értek el esetleg áttörést, őnáluk az volt, hogy az idősebb, tapasztaltabb kollégák egyedül otthon kitaláltak valamilyen új ötletet, és igazából a technikai megvalósítást delegálták a csapattagokra. Tehát, hogy ez egy kicsit más megközelítés az innovációnak, hogy te otthon egyedül kitalálsz valamit, vagy ezekből a spontán interakciókból jön ki valamilyen ötlet. Na és akkor ez az, amit akár érvként is lehet használni a home office ellen, de ne szaladjunk ennyire előre. Egyébként erről írtam egy cikket a Minnerre, tehát azt megtaláljátok ebben a témában, az a címe, hogy a távmunka megöli az innovációt, kutatás plusz konklúzió, de mielőtt elolvassatok, addig beszéljünk róla, szerintem itt Milán, hogy te mit gondolsz erről az eredményről.
Én tényleg itt már leszögezném, hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor most a home office az nem működik, vagy nem kell, hiszen innen lesz valaki jó szakértő, vállalkozó, ügyvezető, hogy helyén tudja kezelni azt, hogy oké, rendben, a home office-nak van egy árnyoldala, hogy nem segíti az innovációt, mondjuk az is kérdés, hogy valaki felismeri-e, hogy kell-e ugye innoválni a cégben, de hogyha ha felismeri és fél ettől, és csak ezért nem használ a home office, az nem jó gondolat. Tudjuk, hogy a home office az ezt egy kicsit hátráltatja, tehát nekünk akkor ezt kezelnünk kell, és megteremteni azt, hogy valahogy elinduljon máshogy az innováció. Úgyhogy én ezt gondolom. Szerintem itt az is lehet mögötte, hogy tudatosan kell tudnunk használni, hogy mire való a home office. Tehát, hogy mondhatom azt, hogy valaki valószínűleg otthon sokkal jobban tudja azokat a favágós munkákat végezni, ami nem az, hogy ülünk egy meetingen, tehát hogy azért otthon ülsz egy online meetingen, hát az nem fogja serkenteni azt, hogy annyi minden otthon elvonja a figyelmedet, uh-huh. hogy akkor be kell raknom a mosást, meg minden, hogy helyette inkább itt jön az, hogy ez egy home office stratégiába bele kell tartoznia annak, hogy tudjuk cégvezetőnként azt, hogy segítsük a munkavállalót, hogy home office-ban otthon olyan feladatokat végezzen, amit önállóan tud csinálni, és általában ezek az úgynevezett, úgy értem, a favágós munkák, hogy saját maga otthon már úgy meg tudja csinálni, hogy lehet, hogy rászorul a többi csapattag munkájára is, de azt ugye megvan a megfelelő platform, mondjuk egy ClickUp, vagy egy valamilyen Trello projektmenedzsment szoftver, amiben eléri az információkat, és tudod honról dolgozni, vagy előre készülnek, hogy ő tud dolgozni. És akkor ugye megvan ez a része, és akkor azon kívül meg ugye készültünk például olyannal, ami segíti a cégfejlesztést, és akkor inkább az ugye mondjuk egy személyesebb dolog történik, de mondjuk szerintem ez is működhet online, csak szervezni kell.
Igen. Meg szerintem az jó, hogy persze az innováció jó dolog, meg fontos, de hogy azt se lehet állandóan csinálni, szóval nem lehet folyamatosan innoválni, és közben nem végezni az alapvető tevékenységét a cégnek. És tök sokszor, ami mondjuk nincsenek spontán interakciók a home office-ban, ez tény, de közben meg néha gátolja a munkát az, hogy egy csomószor elvonjuk egymás figyelmét, és elbeszélgetünk a kávézó vagy a kávéfőző mellett. Szóval azért megvan mind a kettőnek a helye szerintem, és a home office-t szerintem főleg így Magyarországon sokan így összekeverik azzal a távmunkával, amit tényleg ilyen fully remote módon akár amerikai cégek esetleg csinálnak, hogy tényleg 100 mérföldekre vannak egymástól a csapatok, és soha nem találkoznak. Az valóban el tudom képzelni, hogy nem a leghatékonyabb a megújulás meg az innováció terén, de az, hogy egy magyar KKV-ban, ahol egyébként egy laptopról dolgoztok az irodában amúgy is, és nem tudom, e-maileket válaszolgat meg az ember egész nap, mert ne lehetne otthon két napot a héten, nem jó kifogás.
Igen, és ugye azért is még érdekes ez a kutatás, vagy ez a téma, mert hogy azért még nem beszéltünk arról, hogy azért az innovációt alapból gátolja maga a cégvezetés, mert tehát itt most arról beszélünk, hogy van egy vállalat, ahol a munkavállalók által előterjesztett ötleteket egyáltalán megvalósítják.
Hát igen, de ez most, a másik
és
kérdés.
Ez nem csak Magyarországon, globálisan igen. A cégeknél ezek így elhalnak.
Igen.
Tehát, hogy igazából aranyos ez a kutatás, meg tök jó, hogy ezt is átgondoljuk, hogy igazából van egy probléma, akkor az nem azt jelenti, hogy akkor már innentől fogva valami rossz, uh-huh. hanem azt kezelni kell, vagy kezelni lehet, felkészülni rá, mert ettől még közben meg itt van, tehát a munkavállalók elvárják. Tehát, hogy értelemszerűen, ha valaki tehetségeket akar dolgoztatni, akkor meg kell tudnia teremteni például ezt a home office-os dolgot, vagy például beszéltünk már erről, meg korábbi podcastben is volt, meg még meséltem is nektek ezt a hogy erről nem is beszélve, hogy a munkavállalók, szerintem egy könyvajánlóban volt erről szó, hogy van olyan munkavállaló, aki csak akár alvállalkozó, vagy ilyen hibrid munkavállaló, és akkor azt is kezelni kell, hogy őket hogyan kezeljük a cégben, hogyan a többi munkavállaló ne érezze magát sértve. Mm-hmm. Tehát, hogy annyi minden van, amire most egy modern cégvezetőnek fel kell készülnie, hogy hát igen, kössétek fel a gatyát, és ne otthon csak nyomogassátok a TikTokot, vagy ilyesmi, hanem ezzel annyira kell tudatosan foglalkozni, hogy akik mondjuk olvassák a mindent tudatosabban, és ezeket elkezdik megvalósítani, ők versenyelőnyben lesznek, mondjuk akár hozzád képest, mert hogy ezek olyan témák, amik legyinthetünk, ez mindegy. Csak majd nem dolgozik nálad az a tehetség, aki egyébként saját maga önállóan fog döntéseket is hozni, meg előrébb megy a céged, mert ő a Jóskánál van, meg a Minernél van.
Mm.
Nem?
Aha.
Remélem. A tehetséges vagy írja hello@minner.hu-ra, mert hogy úgy érzed, hogy dolgoznál a Minernél, akkor nyugodtan írja, aztán megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Keressük a tehetségeket.
Uh-huh.
Oké. Akkor menjünk tovább, most egy másik témában. Most hozok egy kínai márkát, és nem a Xiaomi-t. Egyébként képzeld, hogy a Xiaomi-nak már autója is van.
Hoppá.
Igen. Igen. Reméljük nem lesznek töltési problémái. Vagy így leáll a rendszer, vagy elfelejted a jelszót, és nem tudod elindítani a kocsit. Csak viccelek, de azért sokszor vannak ilyen poénok, hogy amikor az Apple-nek autója lesz, és akkor megjelenik egy paywall, hogy már fizetned kell, meg hasonló dolog, meg elfelejtett jelszó, és kizár a kocsit.
Külön adják hozzá mind a négy kereket.
Ja, igen. Igen. Úgyhogy lesz, vannak érdekességek, de például nagyon durva, hogy a Xiaomi az most például autót is értékesít. Jó-e, nem jó-e, meg gyárt. Jó, mondjuk ők ugye ilyen több kisebb cégre tagolódik maga a Xiaomi. Úgyhogy az is már egy érdekes modell. De most az Insta 360-ról lesz szó. Egy kínai márka a csúcson, ez a kérdésem. Nem utoljára, és hogy éppen egy trend jön éppen. Például, tehát a Minneren 2023-ban már felhívtuk a figyelmeteket egy nagyobb elkereskedelmi trendre, ez pedig a kínai márkák előretörése, feltörése. Eddig a világ gyára volt ugye Kína, de most úgy döntöttek, hogy, vagy hát egy olyan stratégia lépés következik, hogy elkezdenek márkákat felépíteni. Ugye ez egy olyan folyamat, ami már előre látható volt, ez azért túlzás, mert nem lehetett tudni, hogy mikor jön ez el, de hogy van egy generáció, ami Kínában is felnőtt, ők már nem csak gyártani akarnak, tehát hogy az a fajta talán cél, az már ugye annyira régi, hogy hú, figyelj, van itt egy valami, aztán azt legyártjuk, és akkor azt leadjuk Európába, meg Amerikában, és akkor majd a más cégek ebből nyernek, meg felmerült az igény arra, hogy egy kínai az más önmegvalósításba kezdjen például, felhúzol egy márkát, és ez egyébként ez azért is van, mert Kínában a szolgáltató iparnak is növekednie kell. Ez azt jelenti, hogy szolgáltató ipar, úgy is értem, hogy maga egy márkát felépíteni, brandelni, termékfejlesztésbe, amiben már volt részben tapasztalatuk, de ez is egy újfajta gazdaság létrehozása Kínában, és ezt nem azért csináljuk meg minden, itt már leszögezem, minden az egy üzleti oldal, semmi kínai propaganda, meg tököm tudja, mit akarna valaki ráhúzni a mindenre, az ne is nézze és ne is hallgasson minket. Mi egy trendről beszélünk, ami van, és persze nyugodtan kínaiak, nyugodtan utaljatok, szívesen fogadjuk, el tudjuk költeni a mindennél a pénzt, de ettől még tök mindegy, tehát hogy ettől még nem fogjuk ezt propagálni, hanem ezt azról beszélünk, hogy ma egy elkereskedő hogy tud profitálni ebből a trendből, ami van, létezik, és a kínaiaknál egy olyan gazdasági változás, amire jó figyelni. Na most a 2024-es üzleti ötletek, amikre felhívnám a figyelmedet, hogy a Minneren ott van, felül is a Minner.hu tetején, de hogyha nem ott találod, mert már megváltoztattam a főoldalt, akkor a menüben ott vannak az ötletek, a vállalkozási ötletek, és ott a legfrissebb 2024-es üzleti ötletekben is ezzel foglalkozunk. De most mennék tovább az Insta 360-ra. A Minnernél van egy zárt rész, amit csak az előfizetők olvashatnak, ez a Minner előny. Nos, itt egy kínai márkának a hazai számait ismerhettik meg az előfizetők, ez az Insta 360 akciókamera, vagyis hát ők ilyen akciókamerákat, sportkamerákat gyártanak, és úgy jelenik meg márkaként a piacon az Insta 360, mint a Xiaomi. annyit elárulhatunk, hogy nem kis szereplőről van szó, és a hazai forgalom eléri a... Hát ugye ezt már csak az előnytagok fogják megtudni, ez most egy érdekes hírszemle, nem mondunk el mindent, bár ugye most itt a hírszemle eleje ez a kínai trendről szól, amit a 2024-es ötletekben is olvashattok. Egyrészt ezt a témát azért is hoztam, mert hogy felhívjam a figyelmeteket az árt tartalmainkra. Tehát a minden előny előfizetésnél ott nagyon exkluzív tartalmakat készítünk. Itt például egyébként, amit azért, ugye van egy része a cikknek, amit lehet olvasni előfizetés nélkül is. Ugye arról van szó, hogy most egy kicsit a piackutatásba is beleláthatnak az olvasók, mit, miért és hogyan vizsgálunk. És itt ugye azért is izgalmas ez az egész, mert itt van az Insta 360, akik már nem csak úgy működnek, hogy akkor most oké, itt van ez a termék, és akkor értékesítsék, hanem van weboldala, van márkastratégiája, van fejlesztési stratégiája, és akkor lehet ugye valaki márka képviselője a cégnek, és akin keresztül akár beszerzik a többi kereskedő, és ez az ellátási lánc és üzleti modellváltás az, ami miatt érdekes ez az egész, amiért feldolgozzuk ezt. És ugye eddig mi volt? Felmentél az Alibabára, kiválasztottál egy terméket, egyébként lehet még az egy márka is volt, megvetted, és akkor tudtad itthon árulni, akár saját logózva is. Na most ez megváltozik, ezeket a cégeket már inkább TikTokon vagy az Amazonon találod meg, tehát nehezebb is, ami egyébként jó is szerintem. És az a jó benne, hogy nem csak te reklámozod, hanem a cég. A cég erre még akár ad büdzsét is, mint ahogy egyébként egy európai vagy nyugati márka ugyanígy egyébként költ. És van olyan kínai cég, aki maga a vállalatot is és különböző egységeket fel is épít akár egyébként egy adott országban. Akár mondjuk mintaboltot, vagy nem mintaboltot, hanem ilyen márkaboltot, tehát hogy bármi ilyesmi is még lehet. És az előny előfizetésben érdemes elolvasni ezt a piackutatást, tök jó számok vannak benne, ezt ugye egy ilyen különböző technikákkal, RPA-kkal és hasonló dolgokkal szereztük meg a különböző adatokat, hogy mégis mekkora a forgalma, és egyébként azért ezzel olvastad a cikkbe, azért elég durva, nem? De szerintem azért izgalmas ezzel foglalkozni. Na, mit gondolsz egyébként erről az egészről?
Szerintem nagyon király, és most felismerült bennem, és lehet, hogy ezt már megkérdeztem tőled, mert már beszéltünk erről a kínai márkaképviselet ötletről, meg trendről a hírszemlében, de más most, ha először is benne is felmerül, akkor azért megkérdezem, hogy egyébként, ha valakinek ez így megtetszik, és ha nem lehet ezeket a termékeket csak úgy berendelni Alibabáról, ahogy minden más ott gyártott terméket, akkor hogyan tud valaki ebbe belevágni, hogy egy kínai márkának a képviselője legyen Magyarországon vagy Európában?
Hát először is tényleg meg kell határozni jó a kínai márkát. Ez azt jelenti, hogy például, nem tudom, nézzük az adott kategóriába az Amazont, és akkor ott valahogy detektáljuk, hogy hát ez egy kínai márka, és akkor ott már egyébként egy szűrő lehet az, hogy van weboldala, .com-os weboldala mondjuk, vagy .eu-s, vagy ilyesmi, és akkor megvizsgáljuk, hogy tényleg beletartozik ebbe, és akkor vagy ott azon keresztül felvenni a kapcsolatot velük. Ugye ez azért innentől már teljesen más stratégia. Ez nem az Alibaba, hogy egyből itt van, könnyű a gyártóval megbeszélni, hanem itt azért nekünk bizonyítanunk is kell.
Meg gondolom, ők is megszűrik, hogy kikkel akarnak együtt
dolgozni. Hát mint egy olyan gyártó, akinek a termékeit mondjuk hazai piacon forgalmazni akarod, és tehát érdemes felkészülni különböző prezentációkkal, amiben a másik oldalt meg le lehet őket nyűgözni. Azzal, hogyha van egy jó, akár egy piac ismereted, akár technológiai ismereted, reklám ismereted, mert ők meg a másik oldalon egyébként tanulni akarnak. Itt majd bevágom a képernyőt, amit a Jankó Ádám mondott, ő ugye az egyik amazonos oktatóunk, és brutál jó kereskedők, és ő mondta, hogy még olyanról is kell beszámolni, hogy mondjuk egy Pepitára, egy piasztérre hogy kerül fel a termék, és akkor erről meetingelnek a kínai márkával, mert ők is foglalkoznak ezzel, És itt jön azt, tehát így visszatérve erre, hogy igen, több csatornán kell őket megkeresni. Például itt az Insta 360-at le is kértük egy kínai ilyen Optehez hasonló cég adatbázisból, hogy akkor ki ő, mik az adataik, hogy lehet őket megkeresni. Tehát még egy plusz lecsekkolás egyébként mehet, hogy akkor ki van a cég mögött, ott is kapunk elérhetőségeket, és akkor azon a vonalon is el lehet indulni. Szóval ez egy teljesen mást hoz magával egyébként.
Mm-hmm. És mondjuk ilyenben a Gáborék tudnak segíteni vajon?
Magát a céget biztos, hogy segítenek megkeresni, meg ugye itt attól még Kínából jön, tehát mivel a Csépe Gábor a kimport.hu-ról van szó, mivel szállítmányozásban ugyanis ki kell fizetni, mint a szállítás, meg minden, szóval igen.
Aha, jó. Na, azt nem bújtatott reklám volt, hogy ilyesmi.
Gábor alig ott
együtt. Eszembe jutott.
Őt mindenképp ajánljuk, meg ő segített a cikk elkészítésében, tehát ez az Insta 360-as előfizetői cikk, amit írtunk. Ilyen jó kis anyagokkal kedveskedünk azoknak, akik még ugye előfizetünk, de hát rákatintasz a minden előnyre, most egyre több előfizetőnk is van, érdemes ugye ezt így megnézni. Na de menjünk tovább a könyvajánlóra, ugye a Management mítoszai könyv. Ahogy ugye tudjátok, röviden elmondom, hogy a Palace Athénia könyvkiadóval működünk együtt, tök jó könyveik vannak. Én már régóta falom ezeket az üzleti könyveket, és egy együttműködésbe kezdtünk, hogy ezeket ajánljuk is nektek. De nézzük is a Management mítoszai könyvet. Ugye mindenki szeretne maga mellé egy mentort, amit egyébként lehet, hogy hát ugye attól függ, hogy milyen rendszerben dolgozik, de vagy nem tudsz megfizetni, vagy nehéz elérni, hogy valaki mentoráljon téged és szóba álljon, mondjuk egy, nem tudom, Balogh Levente, Balogh Petya, vagy ilyesmi, vagy mondjuk Mándor Milán, nekem erre például nekem sincs rendszerem, még, de nem is tudom, hogy ezt én akarom-e, ugye van tanácsadás, ez egy kicsit más. Ez a mentor, ez lehet ez a könyv, aki rávilágít azokra a hibákra, a rossz nézőpontokra, aminek a kiküszöbölésével sokkal jobb vezetők lehetünk. A kognitív torzítások csapdáival tavaly én már elég sokat foglalkoztam, több mint fél éven át egyébként, meg még mindig érdekel a téma, és ez szintén érinti a könyv. Szakmai szemmel azt mondom, hogy rengeteg olyan szituációt feldolgoz a könyv, ami megtörténhet egy vállalatnál vagy cégvezetővel. Ezeket több oldalról is megközelíti, és próbál természetesen egy irányt mutatni, de ezt azért annyira nem erőlteti. Ahogy feljebb fogalmaztam, tehát, hogy a könyv olyan, mint egy mentor, tehát hogy inkább segíti azt is, hogy te neked a gondolkodásodba beépüljön az, hogy hogyan reagálsz ilyen szituációkra, és én azt mondom, hogy ezt nem egyszer kell elolvasni ezt a könyvet, hanem érdemes akár többször kézbe venni, és tényleg ad egy olyan fajta szemléletmódot, ami egyébként segíthet mindenkinek, amit egyébként itt jön megint, hogy felmerül benned az igény, hogy legyen egy mentorod, az azért, mert felmerült benned az, hogy neked még sok mindenbe fejlődnöd kell, amit nem is tudsz, hogy fejlődnöd kell, és ebben segít a könyv. Meg mondjuk ennyiben minden könyv, de most lesz főleg. Főleg számozva is van, tehát itt tök jó pörgetni, nem kell azt, hogy elolvasol egy... Tehát nem kell azt, hogy folyamatosan olvasd, azt szerintem mindig egyébként izgalmas egy könyvben, hogy jó, valamelyik az is előnyös, hogy olvasod az elejétől fogva, és akkor összefüggő, de ezt, hogy így szakaszokra van bontva, szerintem az egy ilyen előnyös így időnként elővenni. Személyes fejlődésben szemléletformáló szerepe van a könyvnek. Nagyon kevés könyv foglalkozik, ahogy említettem, a kognitív torzításokkal, így mindenképpen érdemes feldolgozni a leírtakat. A gondolkodásmód az, ami kiemelhet minket a tömegből, és sok esetben az emberek pusztán megérzésből, korábbi berögzült mintákból hoznak döntéseket, ami félre is viheti őket. Hát ennek a fejlesztését segíti ez a könyv, és azt mondom, hogy ez a könyv úgy kell, mint egy falatkenyér. Vedd meg! De ezt nem azért mondom el, hogy Palace Athénénél kölcs. Kölcs ott, ahol akarod, de ez kell. Ez a minden vállalkozó akarsz lenni, fejlettebb, sikeresebb vállalkozó, akkor ez egyértelműen kell, hogy ne hozz hülye döntéseket.
Szerintem ez a mentor analógia, ez nagyon jó. Én is, ahogy így belepörgettem, így azt látom ebben a könyvben, hogy így ilyen fájdalmas igazságokkal szembesít, amivel nem akarsz annyira szembesülni, sőt, nem is akarsz azzal szembesülni, hogy benned él ez a tévképzet, mert te ennél okosabb vagy, meg te ennél modernebb és progresszívebb vagy, de sajnos mindenkiben benne van, mert így társadalmilag belénk nevelődik, és így jól szembesít vele ez a könyv, és ahogy láttam, így ezért ebben is vannak példák, meg sztorik, és tényleg nagyon gyorsan fogyasztható ilyen kis bite-size infók vannak benne, hogy elolvasol egyet-egyet, és akkor ezzel fejlődsz, nekem tetszik.
Hát mint az elején, amikor már az elején azzal indít, ugye, hogy nem sokat ad a vállalkozáshoz az, hogyha tovább maradsz a cégben dolgozol tovább 6-7-ig, hanem hogy foglalkozz magaddal, igen, szerintem ezt meg is fogadom egyébként, bár vannak olyan időszakok szerintem, hogy bele kell, bele lehet tenni, de igen. Tehát, hogy nem is lövöm el egyébként le a többit is, rengeteg. Még olyannal is foglalkozik egyébként, van benne ilyen, ami a könyv majdnem ellene is szól, vagy hogy vannak ezek a különböző menedzsment stratégiák és új trendek, hogy nem kell mindent ráerőltetni magadra hirtelen, akkor most, tehát hogy nem kell mindent megvalósítani és kipróbálni egyből. Szerintem ezek is jók. Akkor van például ebben, hogy milyen csapdába ütközhetsz akkor, hogyha tök jó az, hogy a cégedet egy rendszerre kell építeni, de utána könnyű mindent a rendszerre fogni, meg mindenki könnyen tud mutogatni rá, és hogy például azzal a rendszerrel is foglalkozni kell, tehát hogy felmerül egy hiba, akkor azzal foglalkozni, hogy ne az embereket okolt, hanem még a rendszert is okolt, ahogy működik jelenleg a vállalkozásod, és azt megváltoztatni. Tehát ez tök jó, és ugye van ugye a Toyota rendszer, a Lean módszert, minden agilis projektmenedzsment, minden hülyeséget már ugye kitalálnak, nem, ezek jók egyébként, nem hülyeség, de hogy ezeket kitalálnak, és hogy ebben segítek, hogy még ezt is meg kell vizsgálni, jól. Úgyhogy szerintem izgi. Meg ugye múlt héten ajánlottuk a 6 üzleti szabályt, ugye azt a YouTube videót is nézd meg mindenképpen, meg egyébként lájkold a videót, hogyha tetszenek ezek a könyvajánlók, hogy jöjjön még több ilyen, meg hogy lájkold akkor is, ha megvetted, meg ilyesmi. Kíváncsi vagyok majd, hogy mennyire tetszik nektek. És egyébként itt most eszembe jutott egy olyan, ez még a múlt hetihez, és majd nézzétek hozzá a videót, hogy van benne egy tök jó olyan példa, hogy ez a 6 üzleti szabály ez azzal foglalkozik, hogy egy modern vállalat hogyan állhat hozzá a jelenlegi gazdasági viszonyokhoz, egy kicsit átalakul ez a kapitalista nézőpontok. Tehát furán, hogy nem minden a pénz, és ebben van egy érdekes példájuk, amit el akarok menni és mondani, és nem is a Merck gyógyszertár, az is egy izgi sztori, de volt egy olyan sztori a könyvben, tehát ez a 6 üzleti szabály, képzel Eszter, hogy volt a Walmart, ahol volt egy lövöldözés, ahol több vásárló is meghalt, és Walmart alkalmazott. És a Walmart hozott egy olyan döntést, ami szembe megy teljesen az amerikai megszokással, nézőpontokkal, világgal, ottani berendezkedéssel. Eltelt azért egy pár hónap szerintem, vagy hét, de megszüntette a fegyverosztályt. Tehát a Walmartnak bementél a Walmartba, tudtál fegyvert venni,
de
meghatározott. Hát ott azért könnyű, tehát van ilyen engedélyed, bemutattad az igazolványt, és
tudom, lehet, hogy azt tudom, de én azt hittem, hogy még mindig van a Walmartban. Sehol nincs, mindenhol megszüntetni.
Megnézem majd, meg minden, még utána nézek, de elvileg nincsen fegyverosztály a Walmarton már, nem lehet fegyvert venni a Walmartba, mert történt ez a gyilkosság, vagy mészárlás, ugye. És hogy ez egy ilyen pozitív változás, és majd persze most utána nézzünk meg, majd ugyan bekommenteljük, hogyha megvan az eredmény. Aztán az durva mondjuk, ha visszavezették. De maga érdekes, hogy gondolj bele, még egy ideig is elmondasz arról a forgalomról. Na, ez a fajta, a 6 üzleti szabályban, ez a fajta döntés, hogy te lemondasz, képes vagy lemondani egy profitról, és van benne minden felelősségvállalás, PR-csér, meg ilyesmi.
Most, bocsánat, most nagyon rá kellett erre keresnem, és azt hiszem, hogy bizonyos típusú fegyvereket nem árulnak, és nem árulnak, ja Istenem, mi a handgun?
Kézi fegyvereket.
Tehát, hogy nem árulnak kézi fegyvereket. Értem. Csak, ja. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy szűkítették a kínálatot.
Jó, okay. Igen. De ez is már egy érdekes lépés, tehát hogy lemondanak a forgalom egy részéről, és ez a könyv is sok ilyen példát hoz, még hogy milyen olyan döntéseket hoznak, ami egyébként a vásárlók jólétét, a munkavállalóikat védik, de akár nézhetjük, és ez egy furcsa párhuzam lesz, a Lidl és az Aldi döntését, hogy 24-én nem voltak nyitva. Uh-huh. Ez ugyanilyen, nem? A munkavállalói jólétet néztek, és lemondtak a 24-i profitról, forgalomról.
Igen.
És lehet, hogy lecsapódott máshol, mert más cég meg bejelentett, hogy ők nyitva lesznek.
Ja.
Na ez, amit lehet, hogy nem értenek meg. Mondjuk így is egy csomó pénzt keres, meg Aldi, csak azért már hatékonyabb.
Aha.
Szóval az is igaz, hogy megteheti. Hát, szemléletformáló, reméljük a minden hírszemle. Kövessetek minket, lájkoljatok minket, és nyugodtan kommenteljetek, hogy ti mit gondoltok egyébként ezekről a témákról. Hajrá, sok sikert, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu